az oltásra kapcsolatban az a fő problémája a Fidesznek, hogy igenis van egy olyan réteg, aki ittbeli kérdést csinál abból, hogy miért nem oltja magát be. De ennek a rétegnek a nagy része jobboldali szavazó. És ugye azt nem akarja elveszteni a Fidesz. A benzinálnál ez teljesen másképp van. Itt 99% a Fidesz mellett van, szóval ez egy homogén 99%-os választói csoport. Az oltásoknál ez pont nem így van.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati oldalról a kampány történéseire, technikájára koncentrálva figyeljük és beszéljük meg az eseményeket. Beszélgető társat is így választottunk, Ruf Bálint jogászként végzett és számos sikeres választási kampányban is dolgozott. A felvétel idején kommunikációs tanácsadó Botka László szegedi és Pikó András józsefvárosi polgármester mellett. Én Vovesz Tibor vagyok. Konstruktív bizalmatlanság, 6. rész. Miben újított a Fidesz tisztújító kongresszusa? Mi lesz a budapesti városháza ügy következő fordulata? És lehetnek-e ilyen ambíciózusak Márki-Zay Péter ígéretei? Az elmúlt két hét politikai és kampányeseményei közül említésre érdemes a Fidesz tisztújító kongresszusa, a budapesti városháza ügy és Márki-Zay Péter brüsszeli látogatása. Kezdjük a pártkongresszussal. 20 felszólaló, a 20-ból 4 nő, a 20-ból talán 2 sorolható a fiatalabb generációhoz, és a 20-ból 9 kormánytag vagy kormányzati főszereplő, köztük az elsőként pódiumra lépő Semjén Zsolt. Ezek szerint a KDNP még tényező a kormánypolitikában?
Szerintem a KDNP mindig is tényező a kormánypolitikában olyan szempontból, hogy Semjén Zsolt a miniszterelnök helyettes, és ő dedikált pozíciót visz az elmúlt 11 évben Orbán Viktor mellett, nem csak a helyettese, hanem az egész egyházi ügyekért, nemzetpolitikáért felelős helyettese. Ő szimbolizálja ezt a szövetséget, mindig helye volt minden Fidesz kongresszuson.
A kormánytagok közül ott volt Varga Mihály, ott volt az agrárminiszter, ott volt az igazságügyi miniszter, ott volt a miniszterelnökséget vezető miniszter, de nem minden kormánytag képviseltette magát. Van ennek üzenete?
Hát, biztos van ennek valami kriminológiai üzenete, aki jobban rá akar látni, hogy miért nincsen ott például Pintén Sándor ezeken a dolgokon. Ő azért általában távol tartja ezektől a fideszes dzsemburiktól magát. Amikor nagy kampány van, akkor ilyen tessék-lássék alapon azért részt vesz bennük. De inkább, hogyha egy lépésen hátrébb lépünk, akkor én azt mondanám, hogy olyan szempontból sikeres Fidesz kongresszus volt, hogy pontosan azt, hogy akartak mutatni. Tehát volt egy vizuálisan egységes, modern kinézetű színpad, megkomponált üzenet volt. Szóval az látszott benne, hogy akarnak valamit üzenni. Azt, hogy egy modern párt, az, hogy ki van találva, hogyan néz ki a színpada, hogy ki van találva, hogy az emberek hogyan fotózkodnak. Tehát hozzák a kötelező kampány elemeket, de ez ott hozzák tökéletesen. Amiket beszélnek közben, 30 év alatti ember ebből, amiket ők mondanak, nem sok mindent tudnak kihallani saját maguknak. 30-es embereket avval galvanizálni, hogy milyen volt 2004 vagy 2006-ban Magyarországon élni, hát ez egy nehéz feladat, és nem is nagyon megy a Fidesz számára.
Ebből a szempontból különösen érdekes, hogy a kongresszus záró akkordjaként visszatért a korábbi kampánydal, amit a 90-es években használtak, a Roxette Listen to Your Heart című felvételek. Bele kell-e ebbe látni bármi különlegességet?
Ebben szerintem már inkább azt kell belátni, hogy ugye, ahogy mondta Orbán Viktor, az első 33 évében van a párt elnökeként. Én azt látom, hogy ezért sokszor megjelenik az ő beszédeibe is egyfajta nosztalgiázó romantizálás, az, hogy milyen volt régen. Szerintem ez semmi másról nem szól ilyenkor, mert van egy ilyen közös érzés, hogy amikor fiatalok voltunk, akkor ezt a szám volt az, amivel egyébként nem nyertük meg a választást. Tehát én szerintem ennyi van mögötte.
De ugyanakkor megint csak arra utal, mintha a fiatalok nem lennének fontosak, hiszen ez a nosztalgiázás nem igazán izgatja föl őket, és igazából ez még a retro divatnak se tudható be.
Ez így van. Amit beszéltünk korábban, és szerintem a Fidesznek hatalmas nagy problémája van a 30 év alatti szavazók között. Nincsen olyan mondatuk, vagy nincsen olyan gondolatuk igazából, ami meg tudja őket fogni. Ugye most van egy a pénzosztogatásban célcsoportként ők megjelentve, mind a 25 év alattiak eszéljában, mind a fiatal házasoknak a támogatásában, de mint üzenet, amit ők nekik lenne célozva, ez fájóan hiányzik tőlük, ami szerintem egy óriási lehetőség szintén az ellenzéknek, hogy oda lehetne benyomulni. Szóval az egy olyan szavazó bázis, egy olyan szavazó réteg, amit a Fidesz láthatóan nem tud igazából elérni. Elképesztő mennyiségű pénzt raknak abba, hogy valahogyan el tudják érni. Ugye az egész MCC hálózat, az összes influencer mind erre megy, de ez mégsem megy olyan nagyon-nagyon jól. És ott a lehetőség, az ellenzék meg láthatóan sajnos ebben nem se tud annyira nagyon élni, de most nem látszik, hogy még erre lenne külön stratégiája.
Érdekes, hogy Orbán Viktor a kongresszusi beszédében a következő generációt említette, de a következő generációban Szijjártó Pétert, Gulyás Gergelyt nevezte meg, 43-40 éves politikusokról van szó, illetve Katát, Juditot és Diát, és ők is mind 40 év körüliek. Tehát, hogy mintha a Fidesznek a következő generáció az igazából nem a fiatalokat jelenteni, hanem gyakorlatilag csak egy generációval tekintene saját maga alá.
Igazából semmi újdonságot nem hallottunk, amit az elmúlt fél évben ne hallottunk volna. Minden panel ugyanaz. Orbán Viktor ugyanazt mondta el, mint akár a békemeneten. Annyiban igen, hogy valóban egy egységes pártot láthattunk, és nem értem, hogy egy hónappal ezelőtt ért véget az előválasztás, és mostanra lett volna már az a lehetőség, hogy az ellenzék közösen lép fel ügyekben. A Fidesz mondott valamit, azért elhangzottak állítások, és egyikre se volt érdemi reakció, egyikre se mondta azt a közösen a hat párt, hogy ez miért nem, mi mit szeretnénk tenni. Egy hónappal ezelőtt ért véget az előválasztás, az ellenzék képes volt témákat napirendben tartani, sőt, képes volt arra az egyébként nagy bravúra, hogy lényegében napirendet tudott mutatni, és ezóta egy olyan nap nem volt, amikor az ellenzék saját témával tudott volna előjukkalni.
Ez, hogy elmaradt az ellenzéki reakció, ez nem arra utal, hogy belenyugodtak ebbe a buborék kommunikációba, azaz abba, hogy minden politikai közeg a sajátjainak kommunikál. Ahogy a Fidesz kongresszuson elhangzott beszédek, és ez akár a stílusukból, a kiszólogatásokból, a beszólogatásokból, az összekacsintásokból is sejthető, tehát ahogy ezek a beszédek a Fidesz közönségének szóltak, ugyanúgy az ellenzék csak a saját közösségének kommunikál, és nem is érzi szükségét annak, hogy reagáljon arra, ami ebben a másik buborékban elhangzott.
Egyrészt szerintem a saját közösségének se kommunikál az elmúlt egy hónapban, ami szerintem egy bizonyos szempontból bűn, olyan szempontból bűn, hogy ez az egy hónapot nem lehet majd visszahozni. Mik azok a témák, amik Magyarországon jelen pillanatban a közbeszédben vannak? Az egyik ilyen a példátlan áremelkedés és infláció. 92-ben, amikor az Clinton kampányt építették fel, az akkori tanácsadója James Carville azt mondta, hogy a gazdaságról kell beszélni. Is the economy stupid? Ezt mondta. Hát itt van az asztalon az a lehetőség, hogy az ellenzék megfoghassa azt, hogy mit látunk. Mondott valamit Orbán Viktor, hogy a gazdaság milyen jól működik. Hogy ez fantasztikus. Ez egy naszád, ami elindult, hát nálunk jobban senki nem működik, hát tényleg fantasztikus. És ugye az emberek, minden ember a saját bőrén azt látja, bemegy a boltba, és az árak olyan szinten szálltak el, olyan szinten emelkedtek az elmúlt pár hónapban, ami példátlan. A saját pénztárcáján látja azt, hogy valami nem működik, valami rosszul megy. Na most ez egy olyan lehetőség az ellenzék számára, amivel választást lehet nyerni. Miért nem lehet arról beszélni, hogy milyen állapot van a magyar gazdaság, és ennél tovább megyek. Eddig ugye, ahogy néztük a Márki-Zay Péternek a kampányát, és sokszor beszéltünk róla, energiaválság van Európában, sőt az egész világon. És a magyar kormánynak volt erre egy válasza annó a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, arról, hogy a magyar állam vállalja azt, hogy az energiahordozókat mérsékeli, buborékba zárja, igen, valóban a világpiaci ártól megvédje a fogyasztókat, és ebben választást tudott nyerni. Na most az történik most, hogy ha ránézünk bármilyen kutatásra, ami Magyarország az elmúlt 10 évben arról készült, hogy az emberek mitől félnek a saját megélhetésük, a számláik kifizetését hogyan tudják majd megtenni. Na most erre azt mondani, hogy hát használtok kevesebb vizet és kevesebb gázt, ami valóban ugye egy zöld gondolat, de hát most szerintem ez egy óriási hiba volt, amit egész végig a kampány alatt fogunk hallani, ugye az épül, hogy van a megvédő, akik megvédik az embereket például a világpiaci áraktól, lásd befagyasztott benzin árak, és van a másik oldal, hogy Márki-Zay Péter, aki pedig szeretné a világpiacnak, vagy inkább a multiknak kiállítani Magyarországot. A másik ilyen, ugye amit szintén már sokszor beszéltünk, hogy zajlik a negyedik hullám. Az szerintem, hogy a magyar ellenzék azt a helyzetet nem tudja megoldani, hogy nem jut érdemi információ birtokába, és erre az ellenzéknek nincsen egyetlen egy érdemi közös válasza sem.
Ha már megkezdtük Márki-Zay Péter kampányának az értékelését, akkor folytassuk is ezzel. A hét eseménye, hogy egy Partizán interjúban megnevezte a szakértőit, akik segítik őt a munkában. Nem egy nagyobb esemény keretében, hanem egy brüsszeli útjáról szóló gyakorlatilag beszámoló részeként. Ez egy újabb példa az improvizatív kommunikációra, amit már korábban szóvá tettünk vele kapcsolatban.
Szerintem nagyon kevés embert érdekel az, hogy egy kormány programot alkotó kormányfői csapatnak kik a tagjai, akik ugye ki vannak mondva, aztán nem lesznek kormányzati pozícióban.
Nincsen súlya annak, hogy szakértőként állítsa be magát, illetve az őt segítőket.
Én azt gondolom, hogy sokkal többet ér, hogyha az ellenzék közösen képes mutatni a saját kormányzó képességét, az, hogy kik írnak milyen fajta programokat. Az elmúlt 11 évben annyi ember, annyi fajta programot írt, és ráadásul akiket megnevezett, ezek az embereknek a nagy része szintén részt vett minden az elmúlt időszakban lévő ellenzéki program írásába. Ez olyan sokat nem tesz hozzá. Most már, hogyha ránézünk a kutatásokra, az a legfrissebb kutatásokban az van, hogy az ellenzék 1-2%-kal talán vezet a Fidesz előtt. Tudjuk azt, hogy ez nem elég. Tehát, hogyha az 1-2%-kal vezet az ellenzék a Fidesz előtt, az azt jelenti, hogy a Fidesz fog nyerni a választási rendszer sajátossága miatt. Persze fontos, hogy az embernek milyen szakértői vannak. Lehet, hogy ez egy bizonyos közegnek az, hogy Bot Péter Ákos részt vesz ebben a munkában, sokat jelent. Én azt gondolom, hogy mondjuk a Covid-ban, vagy a gazdasági ezen való érdemi kormányzó képességi kiállás 1 milliószor többet hozna.
Vélhetőleg az előválasztás eredményeként is, de a nemzetközi érdeklődés utolérte Márki-Zay Pétert. Az utóbbi időben több interjút is adott külföldi médiumoknak, amiben eléggé ambíciózus kijelentéseket tett. Itt került szóba az, hogy az alkotmány érvénytelenítésére népszavazást kezdeményezne a választások után 60 nappal legkésőbb, hogy ha beindul a szeretett kampány Magyarországon, akkor a Fidesz lesz az egyik legnagyobb támogatója, amint úgy érzi, hogy ez az érdek. Két szolgálja, illetve szóba került az is, hogy felülvizsgálná a kínai államközi szerződéseket. Ezek már kampányígéretek, utalhatnak esetleg ezek valamilyen hibára, hiányosságokra a kampány szervezésében?
Ezek ugyanazok az improvizációk, mint amikről korábban beszéltünk. Nem látok ebben olyan nagyon nagy különbséget. Ugye az egy érdemi kérdés, ami szerintem kevés embert foglalkoztat a mindennapjaiban, hogy mi lesz az alkotmánnyal. Ez erről szóló nyilvánosan való vitatkozás szerintem ugyanolyan kontraproduktív, mert azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni. Megint valamiről vitatkozunk, és Fidesz között pedig teszi a dolgát. Szóval Orbán Viktor azt látta, hogy a benzin árak elszabadulása kezd egy olyan szintre érni, amiben neki közbe kell lépnie. És több ilyen is fog majd jövőben történni, ahogy történt az építőanyagok exporttilalmában, illetve azoknak a hatósági árában. A Fidesz és Orbán Viktor minden ilyen eszközt be fog vetni, mert a magyar embernek a nagy része ettől fél. És akkor nem beszélve arról, hogy közben kialakul egy másik helyzet is, ugye a lengyel-fehér-orosz határon, ami ugye Orbán Viktor másik nagy választási győzelme volt, most egyszerre mind a kettő van.
A benzináról beszéltünk két hete, hogy ebből kétszer is hasznot húzhat a kormányzat, viszont úgy érzem, hogy nem használta ki minden kommunikációs lehetőséget. Magát a döntés például nem is a kormányfő jelentette be.
Én azért láttam, hogy Orbán Viktor a Facebook oldalán is többször ezt megosztotta, a beavatkozó aktív kormányzásnak akarják mutatni. Ugye ami teljesen szemben megy, mert szintén beszéltünk korábban avval, amikor azt mondták, hogy igen, minden munkáltató döntse el, hogy kit olt és ki nem olt be. Ennek az ellenkezője ez a mostani. Mi ezt megvédjük, mert mi megvédjük a polgárainkat. Mindenki arról beszél, hogy mit fog ez okozni a jövőben, mi lesz majd az inflációval. Orbán Viktornak egyetlen egy dátuma van, valahol valami, ami egy áprilisi vasárnapi dátum, addig kell összehozni a szavazóbázist. Utána mi fog történni egy nappal, vagy két nappal, vagy öt nappal, vagy egy hónappal később, hogy akkor milyen brutális lesz az infláció, vagy akár az államadóság, ez teljesen másodlagos számokra. Nekik az a lényeg, hogy azon az áprilisi vasárnapi napon összejöjjön az a szavazóbázis, hogy meg tudják nyerni a választást.
Mi magyarázhatja ezt a különbséget, hogy amíg a kötelező védőoltás kérdésében nem vállalták fel a döntést, itt a benzinár kérdésénél viszont felvállalták?
Mindent úgy döntenek el, hogy hozzá vagy vissza. Az oltásra kapcsolatban az a fő problémája a Fidesznek, hogy igenis van egy olyan réteg, aki ittbeli kérdést csinál abból, hogy miért nem oltja magát be. De ennek a rétegnek a nagy része jobboldali szavazó. És ugye azt nem akarja elveszteni a Fidesz. A benzinánál ez teljesen másképp van. Itt 99% a Fidesz mellett van. Szóval ez egy homogén 99%-os választói csoport. Az oltásoknál ez pont nem így van.
Nézzünk egy olyan ellenzéki szereplőt, aki szintén pozícióból politizálhat. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere az utóbbi napokban a Városháza eladásának ügyével kellett, hogy foglalkozzon.
Én szerintem ez a Karácsony Gergelynek az előválasztási győzelmére volt felépítve az ügy. Karácsony Gergely nem nyert, de a Fidesz nem olyan, aki egy nála lévő ügyet, egy nála lévő pisztolyt nem húz meg, ezért most meghúzta a ravaszt. Úgy ügy, hogy van egy kitaláció, vagy van egy semmifajta bizonyítékokkal nem alátámasztott történet. Én azt várom ebből az ügyből, hogy Karácsony Gergelynek a kampánya valahogyan összekötetésbe kerüljön ezekkel a személyekkel. Honnan volt az a pénze Karácsony Gergelynek, amit elköltött az előválasztási kampányba, és ami érdekes még, a Fidesz, mint pragmatikus párt, ő nem hagyja azt, hogyha egy megsebzett politikust felálljon. Tehát ő azt látja, hogy Karácsony Gergely kapott egy vágást az előválasztásban. Ő most látja az alkalmat arra, hogy akkor Karácsony Gergelynek a hosszú távú politikai pályafutását itt megállítsa, és szerintem ez ennek a kísérlete, hogy őt levegyék a tábláról. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy az őt támogató koalíciós pártoknak mik az érdekei. Nyilvánvalóan a DK vezetése számára Karácsony Gergely első számú felelőse annak, hogy nem Dobrev Klára lett a miniszterelnök előtt. Kíváncsi, hogy a DK hogyan fog akár a nyilvánosságba is Karácsony Gergely mellett, vagy akár a távolmaradásával ellene kiállni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szintet ért el, ami árt a főpolgármesternek, az igazság tartalmától teljesen függetlenül is, és szerintem ez még távolról sem ért még véget.
Kommunikációs szempontból hogyan kezelhette volna szerencsésebben az ügyet a főpolgármester?
Az mindig egy veszélyes terep, hogy milyen van még az újságírónak, hogy milyen van még a propagandának. És ugye látszik, hogy még van neki, tehát hogy mi napról napra osztják meg a különböző új szinteket, hát ez magában egy óriási kockázati faktor.
Beszéljünk a Momentumról is, mert tudjuk, hogy a párt elnök választásra készül, és azt is tudjuk, hogy már 3 jelöltje van ennek a pozíciónak. Ugyanakkor a kommunikációból, mintha eltűnt volna Fekete Győr Andráson volt elnök. Ez milyen stratégiákra utal, és milyen jövőképre?
Szóval ez egy megoldás mindig egy megbukott politikusnak, hogy egy kicsit hátrébb lép, és kivárja, amíg felhők elmennek fölülle, illetve hogy megpróbálja magát újra tervezni, újra gondolni. András egy nagyon fiatal ember, és biztos helye van az országgyűlésben. Pont ez lenne az idő arra, amikor az ember kicsit így nem a nyilvánosság előtt élje meg magát. Pontosan azért, mert komoly bukással járó miniszterelnök előttségben az ember ugye egy sebzett valaki, ilyenkor tud igazából össze-vissza beszélni, hogyha hagyják, hogy össze-vissza beszéljen. A Fidesz média megvádolta avval a párt egyik fontos emberét, Hajnal Miklóst, hogy diploma nélkül vallotta magát közgazdásznak. És a Fekete Győr András bement az egyenes beszédbe, ahol ezt a kérdést megkapta, és akkor azt mondta, hogy hát igen, semmi baj nincsen, hogy valaki ezt mondja, hiszen nem a diploma teszi a közgazdászt. Most ezek azok a hibák, amikor az ember, hogyha a lelke rendben van, akkor nem követel. Pontosan azt mondja ilyen kapcsolatban András, mint amit annó mondtak ugye Schmidt pára, hogy ez nem probléma, hogy valaki hazudik arról, hogy nincsen diplomája. Ugye pont a Momentumnak, ami egy új generációs párt, ilyeneknek a mondása, hát finoman szólva se tesz jót nekik.
Mire figyeljünk a következő 2 hétben?
Nyilván a Momentum elnökválasztásra egy pontos és érdekes helyzet, hiszen ő ugye egyik meghatározó elme a 6 párti szövetségben. A másik érdekes az, hogy tényleg képes-e arra az ellenzék, hogy ezek közül, az ügyek közül, amik az asztalon hevernek, amivel tényleg választást lehet nyerni, vagy legalábbis komoly esélyt lehet adni, hogy meg lehet szorongatni a Fideszt, ebben történik-e bármifajta közös kommunikáció? Illetve, hogy látszik-e az, hogy ez a 6 párt valóban együtt készül a kormányzásra, lesz ennek bármifajta nyoma. Az elmúlt egy hónapban kevés olyan esemény volt, ahol a 6 elnököt lehetett közösen látni, ahol mondtak volna bármit, ami nem technikai kérdés, hogy mikor lesz listája, vagy hány frakciója lesz, ezen kívül az országos kérdésekről. Mondtak volna bármit, de volna közösen. Szerintem ennek a hiánya lassanként az ellenzéki szavazót is elkezdi majd szerintem nyomasztani, mert ennek a hiánya nagyon fájó lehet a következő hónapokban.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Beszélgető társam Ruf Bálint kampány- és kommunikációs tanácsadó volt. Én Vovesz Tibor vagyok. Viszonthallásra 2 hét múlva.